Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. A koronavírus járvány miatt különlegesnek számító 2020 elérkezett a második fél évéhez. Július elhozta az unión kívüli határnyitásokat, azonban ebben sem volt teljes egyetértés. Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, hogy 13 év után, július 1-től újra a közösség legerősebb tagállama látja el a soros elnöki teendőket. Jévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem a Berlin előtt álló feladatokról.
Ezt sokszor elmondtuk már, hogy a lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, most már több mint 10 éve volt, a soros elnökségeknek a szerepe azért visszaszorult, tehát sokkal kevésbé szignifikáns, mint korábban volt, és főleg egyébként a jogalkotásra vonatkozik, tehát hogy tetszik, ezeket a jogalkotási folyamatokat kell jól levezényelnie. Viszont itt valóban van két fontos szempont, ami felülírja ezt az észrevételt. Az egyik az, hogy most nem akárki, hanem az Európai Unió legbefolyásosabb, legerősebb, leggazdagabb tagországa lesz, veszi át az elnökséget, 2007 óta egyébként először, tehát 13 év eltett német elnökség idején, és a másik nagyon fontos dolog, ami felülírja ezt az észrevételt, az az, hogy valóban az Európai Unió még soha nem létezett mélységű kihívásokkal néz szembe, nagyon fontos döntések várnak az Európai Unióra, és érdekes mondat, talán szerencsés egybeesés is az, hogy ez pont a német elnökség idejére esik, és pont ugye a német kancellár mondjuk így utolsó évére, hiszen Merkel valószínűleg nem fog újraindulni egy év múlva a kancellárságért, viszont gyakorlatilag ez egy hosszú európai és német politikai pályafutás végéhez közeledünk, tehát ez különösen szerintem felértékeli a helyzet.
Ugye a parlamenti választás az 2021 nyár végén, szeptember környékére várható, de még visszatérve a kancellárra, pár héttel ezelőtt a Bundestagban mondta el alapvetéseit ezzel a fél évvel összefüggésben, és az egyik legnagyobb kihívásnak nevezte a koronavírus járványt, annak az egészségügyi, illetve gazdasági kezelését, és akkor még egy sor más dologról nem beszéltünk itt a 2021-től hatályos hosszú távú költségvetésről, vagy a Brexitről, és minden egyéb másról. Mik lehetnek a legfőbb prioritások? Először haladjunk sorrendbe, tehát a koronavírus járvánnyal összefüggésben mi dolga van Berlinnek?
Elsősorban a rövid táv nagyon fontos, hiszen azt tudjuk, hogy a koronavírus járvány még nem ért véget, sőt, nem tudjuk pontosan, hogy melyik szakaszában vagyunk. Azt tudjuk, hogy az első szakasza talán véget ért, de azt is tudjuk, hogy a gazdasági válság, vagy a koronavírus járvány miatti leállás kiváltott, ez most fog bekeményedni csak. Ennek az első lépéseként a tagállamok már meghozták a szükséges intézkedéseket, és nyilvánvalóan nyitva tartják a lehetőséget a következő hetekben, hónapokban a különböző újabb csomagokra. Viszont Európai Unió szinten ugye született egy javaslat, amit az Európai Bizottság tett az asztalra május végén, és ez nagyon fontos, hogy ebben mielőbb megállapodás, és mielőbb apró pénzre váltható termék legyen. Arról van szó, hogy van az asztalon egy 750 milliárd euró összegű újjáépítési terv vagy eszköz, és ez csatlakozik, vagy ez megfejeli azt a több mint 1000 milliárd eurós összeget, keretösszeget, amit a következő 7 évre folytan az Európai Unió uniós politikák finanszírozása. De nem csak erről van szó, arról is szó van, de a tartalom nagyon fontos ebben a helyzetben, hiszen láthatóvá vált az, hogy az Európai Unió már korábban megkezdődött folyamatokat felgyorsíthatja. Mire gondolok? Ezt a pénzt most nem a régi struktúráknak, régi fenntartása, visszatérése a régi struktúrákhoz. Tehát nem a business as usual lesz majd itt a kulcs szó, hanem az, hogy megpróbálják tulajdonképpen előrevinni, felgyorsítani az Európai Unió gazdaságának átállását egy új modellre, ami a digitális átálláson, illetve a digitális modernizáción és a zöld megállapodáson, tehát a klímavédelemen, alapul.
Ha már a modelleket említetted, ne haragudj, akkor Berlinnek az egyik fontos alapvetése volt, hogy soha ne adósodjunk el, mint egy kis alapelv, és betartani a 3%-os költségvetési hiányt. Na most ez az új csomag, amit ugye az Európai Bizottság elnöke bejelentett, nem igazán erre épül.
Így van, és azt hiszem, hogy fontos észrevételt kell tennünk, hogy nem csak a helyzet változott meg drámai mértékben, gondolok itt ugye a COVID által kiváltott változásokra, hanem Németország is megváltozott közben. És ez részben azzal függ össze, hogy több olyan dolog történt, ami Berlin elgondolkodtatta arról, hogy nem járható az eddigi út. Mire gondolok? Ugye volt két válság korábban, Az egyik ugye a 2008-2009-es nagy gazdasági pénzügyi válság, aminek a kezelése évekig tartott, és Németország nem feltétlenül nyerte el, főleg a déli tagállamoknak a rokonszenvét, azzal a eléggé szemtelen hozzáállással, ami a pénzügyi fegyelemmel vonatkozott, igazából is megszorításokat eredményezett. Aztán volt a 2015-ös migrációs válság, ahol Németország a probléma része, a megoldásért a probléma része lett. Most egy olyan válság van, ahol Merkelék is rájöttek arra, hogy nem folytatható a korábbi módszer, és valóban egyfajta kisebb forradalommal része az, hogy Berlin képes átlépni az árnyékán, és rájött arra, és elsőként egyébként, és a legnagyobb összeget gyakorlatilag szembe menve korábbi politikáival gyakorlatilag a gazdaság ösztönzésére fordította. És ezt európai szinten is nyilvánvalóan ezek után nehezen tagadhatná meg, amikor mérhetetlen nagy összegeket beleöntött a saját gazdaságába, hogy élénkítse a gazdaságot. Tehát van itt egy paradigmaváltás. A másik paradigmaváltás pedig az volt, ugye, hogy Berlin hozzá, a Franciaország ugye megállapodott, és hozzájárult annak érdekében, hogy az Eurózóna és az Európai Unió tulajdonképpen fennmaradjon. Egy kicsit nyilván lehet, hogy túlzásnak lehet ezt tekinteni, de végsősorban erről van szó, és a német gazdasági szereplők is megfelelő környezetben tudjanak működni. Ennek érdekében kész volt átlépni a saját árnyékán, és azt mondani, hogy egy közös adósságvállalást fogunk tenni, annak érdekében, hogy ugye az Európai Bizottság által ugye a közös garanciavállalás révén felvett pénzt, akár visszatérítendő támogatásokra is folythassák azok az országok, amelyeket leginkább meg is lehet a válság.
Ez a közös adósságvállalás egyébként mennyire áll párhuzamban, vagy éppen ellentétben a Karlsruhe-i alkotmánybíróság ítéletével?
A Karlsruhe-i alkotmánybíróság ítélete nem közvetlenül az Európai Központi Banknak a COVID-válságra adott válaszával függ össze, hanem egy korábbi monetáris finanszírozásra vonatkozik. Tehát ilyen értelemben nincs közvetlen összefüggés. Közvetlen összefüggés meg természetesen van, hiszen gyakorlatilag megkérdőjelezte a Karlsruhe-i bíróság az Európai Központi Banknak azt a lehetőségét, hogy mindent megtegyen annak érdekében, monetáris finanszírozás is ideértve, hogy megmentse az eurozónát. Ugye, ami még Mario Draghi idejében várt egyfajta nagyon fontos alapvetését, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy megmaradjon. Most ez nyilvánvalóan ez nagyon sokat hatott Merkelék gondolkodására is, hiszen nyilvánvalóvá tette ezt a nagyon nehezen kezelhető és nagy feszültséget, ami a monetáris politika és ugye egy bank szerepe és a fiskális politika között van. És ez egy magyarázat az, hogy Berlin miért látta ennek érdekében azt tulajdonképpen, hogy monetáris eszközökkel ugye nagyon megvannak a határai a cselekvésnek, bár egyesek szerint ugye az európai egybankok a legalkalmasabbak arra, hogy ilyen válságokat kezeljenek, de ezek politikailag feszültségeket szűnnek, látjuk egyébként Németországban is. Ezért Merkelék most gyakorlatilag bizonyos szempontból óriási engedményt téve készek a fiskális oldalon is mozogni, meg megtenni ezt a lépést, ami olyan lépésekhez vezet, amiket korábban elképzelhetetlen tartottunk Németország esetében.
Nagyon sok minden más van még röviden ezekről, miközben óriási témák, akár a hosszú távú költségvetés, akár de facto Nagy-Británia kilépése az Európai Unióból, vagy a jogállamisági kérdések, vagy a klímavédelem, vagy a digitalizáció, amit említettél. Mit tud ezek közül felkarolni Németország?
Tehát Németországnak nyilvánvalóan a pályáját meghatározza, hogy ez mi fog történni a világban, mi fog történni a Covid-dal. Tehát én értelemben Németország sem lesz kevésbé függő a külvilág történéseitől, vagy akár az Európai Unióban történik, mint Horvátország. Tehát hiába nagy országról van szó, ennek ellenére nyilvánvalóan megvan a több eszköze arra, hogy ezt hatékonyabban kezelje. A Brexit az egy olyan probléma lesz, amivel nem tud kitérni a Németország, hiszen itt határidők vannak, 2020 végéig lejár az átmeneti időszak, tehát vagy lesz megállapodás, vagy nem lesz megállapodás. Mindenképpen egy nagyon kockázatos időszakba fogunk belépni az Európai Unió. Aztán van egy csomó kérdés, szerintem a németek nagyon pragmatikusan állnak hozzá, igyekeznek nem nagy vállalkozásokat kelteni, sőt, úgy látom azt érzékelem, hogy a migráció kérdésében például, vagy pedig a klímaváltozás kérdésében is egy kicsit igyekeznek visszafogni a vállalkozásokat. Nyilvánvalóan, hogy nagyon fontosak a példások, hogy meglegyen a megfelelő hangsúly, hiszen ők sem képesek mindenre. Ezért a minden energiájukkal szerintem elsősorban a következő többéves keretköltségvetése is erre a újjáépítési csomagra fognak koncentrálni. Következő lépés a Brexit lesz, és hogyha marad idő, természetesen, akkor a többi kérdésben is megpróbálnak előre mozdulni. De azt nem várja senki, hogy Németország egyfajta, vagy Merkel egyfajta varázspálcával most minden problémát majd egyszerre meg fog oldani, hiszen pont az a legnagyobb tanulság ennek az egész válságnak, hogy Németország még a legmegerősebb és legbefolyásosabb tagállam, amely minden válságból, és valószínűleg ebből a válságból is megerősödve fog kikerülni a többiekhez képest, még Németország sem képes egyedül megállni a lábán.
Jévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.